fabarak előtt találkozott össze. Az angol annyira meglepődött, hogy kivette a pipáját a szájából.
– Monsieur Lamartine.
– Én vagyok, uram.
– Ezer ördög, de örülök, hogy látom.
Előre nyújtotta a kezét, és megszorította Lamartine jobbját.
– Hogy megy a sora? Gerard.
Lamartine biccentett. – Köszönöm, uram, jól. És az öné?
– Hát, az enyém is jól, mondhatni kitűnően. – Apropó, ha már ilyen szépen összetalálkoztunk, nem innánk valahol egy kortyot?
– Attól tartok, uram, nincs a közelben megfelelő hely.
– Vagy úgy,
morogta az angol, aki a dögmeleg ellenére kockás zakót és nyakkendőt hordott. Csupán azt a könnyítést engedte meg magának, hogy a nadrágja nem volt egészen hosszú. Valahol a bokája és a térde között verdesett a vége. Lamartine gyanította, hogy aligha az angol számára készülhetett.
– Én azt hiszem, tudok egyet.
– Igazán? – lepődött meg Lamartine. – 3 napja vagyok itt, de nem láttam a közelben vendéglőt.
– Azt én sem, de olyan hely azért akad, ahol inni lehet.
– Hol? Az angol tétován egy nem is nagyon távoli eldőlt fatörzsre mutatott.
– Például ott.
– Érdekes, én csak egy fatörzset látok. Lamartine kénytelen volt megállapítani, hogy az angol a dúsgazdag brit arisztokrata, a régészeti kutatások megszállottja, előnyére változott az elmúlt 3 év során, mintha megfiatalodott volna. Bár lófeje és gátlásos visszafogottsága mit sem változott, mégis valahogy más volt, mint Franciaországban. Az angol lecsüccsent a fatörzsre, mutatta, hogy foglaljon helyet Lamartine is. A csendőrtiszt engedelmeskedett. Kissé feszélyezte a helyzet, és nem is tudta igazán, hogy lásson a feloldásához. Bár tisztában volt vele, hogy Sophie úgy választotta az angolt, hogy ő soha nem tett neki semmiféle ajánlatot, mégis kicsit úgy érezte, az angol lecsapta a kezéről a lányt. Ezért aztán Sophie hozzáintézett leveleire csak néhány sértődött mondattal válaszolt, később pedig, amikor Párizsba költözött, nem adta meg neki az új címét. Feltételezte, hogy Sophie leveleit visszaküldi a posta a feladóhoz. Elkeseredését csak fokozta, hogy Al-Bakr professzornő is eltűnt a szeme elől. Esküvőjéhez gratuláló táviratára nem is kapott választ, így aztán nem is kísérletezett többé. Ami elmúlt, elmúlt. Nem támad fel soha többé. Ezzel hitegette magát 3 éven át. Néha, amikor eszébe jutott a Pireneusok beli kisfalu, és azok a kalandok, amelyeket átéltek, hajlamos volt arra gondolni, hogy igazából meg sem történtek, csupán a fantáziája játszik vele. Repülő korongok, embereket áldozó kicsik, a rémület órái, amikor maga is feláldozásra várt egy föld alatti templomba, mintha egy rémregényben olvasta volna. Aztán a telefonhívás, majd Tony Cartwright személyes megjelenése bizonyította, hogy bizony valóság volt, amit álomnak képzelt. És hogy ennek a múltban lejátszódott valóságnak rövidesen folytatása is lehet. Most itt ül az angol mellett egy fatörzsön, az Isten háta mögött Guatemalában, és egyáltalán nem tudja, miért van itt. Talán azért, mert Tony Cartwright rábeszélte, vagy mert maga is találkozni akart velük. Valami vendéglőt ígért, figyelmeztette az angolt.
Én csak egy italt ígértem, helyesbítette az angol.
Zsebébe nyúlt, és lapos fémpalackot húzott elő belőle.
– Szereti még a viszkit?
Lamartine elmosolyodott. – Akkor sem szerettem. Az angol is mosolygott.
– Emlékszem rá.
Ismét a zsebébe nyúlt, és egy másik palackocskát varázsolt a kezébe.
– Ez a magáé. Konyak.
Lamartine meghökkent. Eszerint az angol felkészült a találkozásra. Lecsavarta a palackocska kupakját, és az angolra emelte. – Egészségére, uram!
– Az önére, hadnagy!
Lamartine krákogott.
– Már százados vagyok. – Igazán, gratulálok hozzá!
Ittak még egyet, aztán az angol Lamartine-ra pislogott.
– Sophie megkért rá, hogy adjam át önnek szívélyes üdvözletét.
Ó, igazán köszönöm.
Azt üzeni, nagyon sajnálja, hogy nem találkozhat önnel, életének egyik legszebb korszaka volt, amikor önnel dolgozhatott.
Örülök, hogy így érzi, pirult Ella Martin. Különben mi akadályozta meg, hogy önnel jöjjön?
Az angol hallgatott. Lamartin kezdte megbánni, hogy megkérdezte. Ismerte az angolt, tudta, hogy nem szívesen tárulkozik ki idegenek előtt.
Az a helyzet, és arra kért, hogy ezt is mondjam el önnek, egy kicsit gyengélkedik.
Csak nincs valami baja, riadt meg Lamartin. Sophie Matthieu tizedes mindig egészséges volt, mint a mak.
Hát, kezdte az angol, az a helyzet, hogy megkért rá, mondjam el önnek, bár valószínűleg magamtól is elmondtam volna, csak ugye teljesítenem kell a kérését, és bocsásson meg érte, hogy a magánügyeinkkel zaklatom.
Lamartin összehúzta a szemöldökét.
Csak nincs valami baj a Sophie-nak. Biztos, hogy van, ha nem lenne, feltétlenül eljött volna ide, hiszen ő is ott volt, amikor a kicsik.
Istenem, csak nem csinált vele valamit ez a gazember?
Kiderült, hogy igen.
Mi történt vele? Kérdezte éles hangon, félig felemelkedve a fatörzsről. Mi történt Sophie-val?
Az angol zavartan megforgatta kezében a lapos fémpalackot.
Hát, az a helyzet, ugye, hogy bizonyos esetekben az utazás nehézségeket okoz, a hőség, ugye, bizonyos táplálkozási előírások.
Lamartin nem tudta tovább tűrtőztetni magát. Sophie, az édes kis tizedes, akit annyira, de annyira kedvelt, hogy már majdnem beleszeretett, vagy bele is szeretett. Ez a rohadék azonban elrabolta tőle, és most mit csinált vele maga átkozott? Kiáltotta és felugrott a rönkről. Mit csinált Sophie-val?
Az angol meghökkent.
Kérem, motyogta felhúzva a vállát. Ez nem szokás így megkérdezni, bár úgyis mindenki tudja.
Mi baj a Sophie-nak?
Az angol megvakargatta a feje búbját.
Lényegében semmi. Gyereket vár, ezért aztán nem jöhetett. Azt akarta, hogy mondjam el önnek. Hát, elmondtam. Iszunk még egy kortyot?
Eusebio Escobar kitűnően érezte magát. Felkapott a terepjáróra, és elrobogott a repülőtér felé. Vauni professzor állítólag letette a csomagját egy kis tisztásra, közvetlen a reptér mellett, és Zomborit megbízta, hogy hozza be. Amikor elérte a tisztást, félreállította a kocsit, hogy megkeresse azt az embervastagságú pálmatörzset, amely mellett a csomagoknak kellett pihennie. Escobar el tudta képzelni, mekkora lehet a termetes hawaii professzor bőrünye. Akárhogy is kereste, azonban nem találta. Már-már arra gondolt, hogy vagy Vauni maga jött visszaérte, vagy kóborló turisták bukkantak rá, és bevitték az adminisztrációs központba. Térült fordult, és éppen vissza akart szállni a kocsiba, amikor érezte, hogy valami kemény nyomakodik a derekának. Escobar nem volt nyeretlen 2 éves, ezért azonnal tudta, hogy nem a majmok szórakoznak vele. Nem is azok szórakoztak. A puskát, amely a derekát birizgálta, egy hozzá hasonlóan borostás, nagy hasú pasas tartotta, akinek a képén erősen kiütköztek az indián vonások. Escobar pontosan tudta, kicsoda. Rubén Sierra, Abelardo úr támasza és leghűségesebb gyilkosa.
Diaz Escobar,
mondta a fickó, és még keményebben odanyomta neki a fegyvere csövét.
Diaz Rubén. Abelard úr beszélni akar veled.
Igazán? Rendben van. Beviszek egy csomagot a központba, leteszem a kocsit és felkeresem. Mondd meg neki, hogy most!
Escobar nyelt egyet.
Hogy menjek be a faluba?
Sehogy. Escobar felemelte a fejét. A bokrok ágai szétnyílt,